Jó reggelt kívánok! Egy ilyen inspiratív előadás után nagyon magasra van téve a mérce, és sok szempontból olyanokat fogok mondani, amiket Gyuri mondott, illetve megpróbálom tovább gondolni, anélkül, hogy összebeszéltünk volna. Azt hiszem, hogy mindkettőnknek meggyőződése, és ebben a teremben, akik ülnek, azoknak is meggyőződésük, hogy egy abszolút új korszaknak a kezdetén vagyunk, és az új korszak, amit megpróbálnék röviden jellemezni ebben a fél órában, ez bizonyos értelemben véve egy evolúciós kihívás is, legalábbis szerintem. Az evolúció elején, ugye, sok százer vagy sok millió évvel ezelőtt volt az életnek a keletkezése, ami egy voltaképpen egy nagyon egyszerű dolog, az értelmét, hogy miért jött létre, persze nem tudjuk, hogy egységek jöttek létre, amelyek a környezetüktől elkülönítve magukat anyagcserébe kezdtek, és utána reprodukálódtak, tehát átörökítették magukat az időben. És ez az átörökítő képesség, ez voltaképpen egy informatikai teljesítmény, egy kommunikáció az egyik nemzedék és a másik nemzedék között, és ennek a információ átadási műveletnek a közege, a hajtóereje, az voltaképpen egy biológiai típusú alakzat, a gén volt, a gének voltak. És ezek a gének, amelyek elindították, vagy pontosabban a géneknek ez a fajta időben történő működése, hozta létre az életnek azt a fajta láncolatát, amit Darwin olyan szépen leír a könyvében, ami egyfelől jelenti a fajok harcát, a fajoknak a harcát a túlélésére, egyes fajoknak az elhullását, más fajoknak a megmaradását, de minden egyes fajban nem szabad elfelejteni, hogy ez a harc ez nem kollektíve zajlott, hanem egyénekben zajlott. Tehát ilyen értelemben véve egyszerre ment végbe egy olyan fajta fejlődés, és ennek a fejlődésnek itt ülnek most itt a gyümölcsei előttünk, meg itt vagyunk 7 milliárdan a Földön. Egyszerre történt ez kollektív szinten, és egyszerre történt individuális szinten. Elvileg ugye az ember úgy gondolta, és annak idő, amikor elkezdtem a pályámat, akkor úgy is tanítottam, hogy az evolúció véget ért az embernek a megjelenésével, és megkezdődött a történelem. De ha belegondolunk ebbe a mechanizmusba, amiről szó van, a géneknek ebben az időt voltaképpen átörökítésé alakító tevékenységébe, és az emberben, mint végeredményben, akkor arra kell gondolnunk, hogy az ember olyan szempontból rabja a természetnek, és rabja ennek az átörökítő mechanizmusnak, hogy nem tud meglenni biológiai közeg nélkül. Tehát az egyik testnek szüksége van a másik testre ahhoz, hogy egy újabb test jöjjön létre, egy újabb nemzedék jöjjön létre. Tehát a fajunk ilyen értelembe véve, mint biológiai egység, továbbra is a biológia törvényeinek van alátvetve. De másfelől viszont azt is látni kell, hogy ez a faj, amelyről beszélünk, ez nem úgy viselkedik. Nem olyan törvényszerűségeknek van alávetve, mint a Darwin által leírt összes többi faj, mert a többi fajnak megvan a maga specializációja. Az egyes gének azok ugye felelősek azért, hogy azok a tulajdonságok, amelyek a egyed és az egyeden keresztül a fajnak a túlélését biztosítsák, azok megmaradjanak. A halnak ilyen értelemben véve, ahogy képes arra, hogy benne van a vízben, és hogy úszni tudjon, ahhoz neki szüksége van egy genetikai apparátus, és nem biztosan szüksége van a vízre. A víz nélkül a hal nem fog tudni működni. Az embernél azt látjuk, hogy egy specializálatlanságról van szó. Nekünk nem kell olyan génre szükséget kell tenni. A hosszú katinka nyilvánvalóan azért is tud jól úszni, mert génjei vannak, de nem halgénjei vannak, hanem olyan génjei vannak, amelyek lehetővé tették számára azt a fajta fantasztikus teljesítményt, amely teljesítménynek a láncolatának még, tulajdonképpen még nem is értünk a végére. Tehát amit akarok mondani, hogy az ember Nietzsche kifejezésével éve egy nem befejezett, egy meghatározatlan állat, egy plasztikus állat, és ebben a plasticitásban voltaképpen az a képességünk van meg, hogy nagyon sokféle módon tudjuk kialakítani azt a környezetet, amely az állat számára egy környezet. Nekünk nagyon sokféle környezet van, és ez a sokféle környezet, ez mind voltaképpen egy kultúra által meghatározott környezet, amelynek az alapjai a mi genetikai állományunk, de a plasztikus genetikai állományunk jóvoltából annyiféle környezetet tudunk létrehozni, annyiféle kultúránk van, és a rossz hír voltaképpen ebben, hogy ezek a kultúrák, ezek nem statikus módon állnak egymás mellett, vagy működnek egymás mellett, hanem egymással interakcióban, tulajdonképpen úgy is mondhatnánk, hogy harcban vannak. Ezzel nem a rasszizmust akarom föleleményteni, és nem a rasszizmus rossz ízű teóriáját akarnám reciklálni, mondván, hogy a felsőbbrendűek és az alsóbbrendűek azok szemben állnak egymással, hanem pusztán azt a tényt akarnám leszögezni, hogy a csoportok azok egyenlőtlen módon tudják kiasítani a világból azokat a javakat, amelyek a túlélésükhöz szükségesek, és ez az egyenlőtlenség, ez bizonyos értelemben véve nem csak társadalom belül, mint ahogy a Bögel előadásából láttuk, érvényes, hanem az egész emberiség egészére nézve, különfajta, hogy mondjam, már nem csoportoknak nevezve, hanem civilizációknak nevezve, ezen a térfélen is érvényesül. A civilizációknak a versenye van, aminek tanúi vagyunk, és ilyen szemben ezt az új evolúciós problémát, amire mindjárt rátérek, ebben az összefüggésben kell értelmezni. De mielőtt még rátérnék, azt szeretném leszögezni, hogy az új korszaknak feltétlenül az is az egyik kiinduló pontja, és az is az egyik, hogy mondjam, origója, hogy az a 7 milliárd ember, aki jelenleg él a Földön, feltehetően a korábbi módon, ha a korábbi módon akar élni, akkor el fog pusztulni. Tehát a létszám növekedés az most már elért egy olyan kritikus pontot, amely lehetetlenné teszi azt a fajta életstandardet, amire mindannyian vágynánk. Ilyen értelemben véve ki vagyunk szolgáltatva saját magunk által okozott negatívumoknak, elsődlegesen a körzeti károknak, másodlegesen az emberi létből adódó feldolgozhatatlan versenyhelyzeteknek, az igazságtalanság lefordított civilizációs egyenlőtlenségeknek, amelyeknek ugye nem egyszerűen a terrorizmus a következménye, hanem az, hogy a határok azáltal, hogy egymásba csúsznak a migráció következtében, szigetek jönnek létre egyes civilizációkon belül, amelyek azután robbanás veszélyes helyzeteket teremtenek. És hát sajnos ezt is hozzá kell tennem, hogy az új technológia, amiről beszélünk, ez bizonyos értelemben nem csak az emberi szellemnek az emberi szellemnek a nagy teljesítménye, de ugyanakkor az emberi szellem, ahogy ez megnyilvánul benne, az bizonyos értelemben véve talán nem túlzásra azt mondom, hogy kognitív nyomort hozott ránk. Most az embernek és a gépnek a viszonya, amiről a Bögel előadásban volt szó, az én evolúciós gondolatmenetem szerint tulajdonképpen úgy kezdődik a dolog, pontosan úgy, ahogy hallottuk, hogy a munka az eredetileg ugye az a kínszenvedés volt, a Biblia is így jellemezte. Ezt a kínszenvedést, ahogy haladtunk előre az időben, egyre inkább meghaladtuk és egyre inkább átalakítottuk olyan típusú tevékenységekké, amely tevékenységek éppen mert gépekre sikerült áthárítani a munka igazi terhét, az ember számára már nem annyira teher, hanem inkább öröm. A mechanikai segédeszközök kezdetben, ugye a kerék és társai, azok messze menően lehetővé tették a primitív, egyszerű, szenvedéssel és verejtékkel járó fizikai munka átalakítását. Majd később gépek jöttek, aztán egyszerű mentális funkciókat is kiszerveztek a gépek, majd szolgáltatásokat tereltek gépi útra. És voltak éppen az a világ, amelyben most vagyunk, vagy most kezdünk jönni a technológiai fejlődésnek a következtében, már egy olyan típusú kiszervezését jelenti a munkának, amely a szellemi tevékenységeknek is a kihelyezését jelenti a technológia világában. Ugye a Bögel is utalt azokra az új funkciókra, amelyek mondjuk a nagy adat alkalmazások következtében lehetővé teszik korábban klasszikusan emberi ítélőerő hatája alá tartozó problémáknak a megoldását. Ő utalta az emberek megismerésére, a személyiség megismerésére, de nem csak a személyiség megismerésére vannak analitikai gépi funkciók, hanem voltak éppen az emberek egymás közti viszonyainak előrejelzésére vannak ilyen funkciók. Vannak különfajta olyan algoritmusok, amelyek segítségével voltak éppen kivesszük az emberből azt, ami eddig sajátosan emberinek tűnt, a másik embernek a megismerését, és rábízzuk sokkal nagyobb, pontosabb hatékonysággal algoritmusokra. Ugye vannak a döntési algoritmusok kívül vannak robotrendszerek, és ami a dolognak a lényege, hogy egy olyan általános összekapcsoltság jött létre a világban, most ugye ebben a pillanatban is azt hiszem, hogy az internet közvetít bennünket, ami lehetővé teszi, hogy Kamcsatkától kezdve Dél-Amerikáig mindenütt láthassanak bennünket. Tehát ez az összekapcsoltság, ez voltaképpen azt jelenti, hogy a határ a technológiai és az emberi között elmosódik. Ez egy nagyon fontos dolog, és mivel az emberi az egyfelől kulturális, másfelől biológiai, tehát azt is mondhatjuk, hogy a biológia és a technológia is között a határ elmosodik, és ennek fantasztikus következményei vannak, mint azt látni fogjuk. Így a szingularitás, amely Kurzweilnek a kedvenc terminusa, magyarul is megjelent a hasonló című könyv, ez voltaképpen azt jelenti, hogy a technológiának ez a fajta betüremkedése a korábban sajátosan emberinek tartott, korábban sajátosan emberi és biológiai és kulturális együttesnek tartott világba egy új valóságot hoz létre. Ropoi László, aki szerintem teljesen úttörő módon megkülönbözteti, vagy létrehozza a harmadik valóságnak a fogalmát szemben az Arisztotelész által leírt első és második valóság, az első valóság ugye az, ami van, a másik, ami nincs, de lehetséges. Ehhez képest van egy harmadik, amely a kettőnek egyfajta kombinációja, mert a lehetséges teszi valósággá, éppen a technológiának a következtében. És ez az új valóság, ez a harmadik valóság, ez messze menően versenyben áll a korábbi kettővel. Mind a elsővel, mind a képzelettel, mind a lehetőségekkel. És ez a harmadik, ez előbb-utóbb ki fogja szorítani az első kettőt, vagy legalábbis olyan helyzetet teremt, amelyben újra kell fogalmaznunk az emberi lét összes alapvető kérdését, a születéstől a halálig. Ebben a teljes összekapcsoltságban ugyanis, mint mondtam, elmosódnak a határok a konkrét fiziológiai, biológiai, technológiai feltételek között, és létrejön ebben a ropoi féle harmadik valóságban az adatosításnak a következtében egy olyan világ, amelyben semmi nem múlik el, minden megmarad, minden visszakereshető, és ami nagyon fontos, minden csoportosítható, minden analizálható. Ez a voltaképpen egy big data megközelítésnek a jelentősége. Ez egy módszer, amely módszer azután a gyakorlatba visszatérve azt jelenti, hogy új alapokra helyeződik a közpolitika, új alapokra helyezkedik az egészségpolitika, új alapokra helyezkedik az oktatás, voltaképpen az egész életünk megváltozik, belehelyezkedvén, belekerülvén ennek a virtuális valóságnak a kontextusában. Ez egy felgyorsult ütemi technológiai változás, amely több, mint a Moore törvény. Több, mint a Moore törvény, Kurzweil ugye felgyorsult ütemi technológiai változást nevezi, amivel ezt a voltaképpen ember észre nyomon követhetetlen ütemét a változásoknak próbálja valamilyen módon fogalmi terünkbe behozni, de a dolognak a lényege, hogy akármilyen terminusokat is használunk, a világ az véglegesen és végletesen megváltozik. Sőt, bizonyos szempontból meg is változott. Na most a kérdés az, hogy mit tudunk mi tenni a harmadik realitásban? Mi következik? Mi lesz velünk? Mi lesz velünk? Ugye sok szempontból az előző előadásból már kiderült, hogy új munkamegosztásra számíthatunk. Új munkamegosztásra számíthatunk, amely újra rajzolja az emberek közti társadalmi egyenlőtlenségeket, és nyilvánvalóan, hogy szembe kell nézni azzal, hogy rengeteg olyan munkatevékenység van, már most is, és még inkább lesz a jövőben, feltehetően, amikor gépek sokkal jobban, sokkal hatékonyabban, sokkal olcsóbban fogják elvégezni ugyanazt a tevékenységet, mint az emberek. Tehát ilyen értelembe véve ez ténylegesen azt jelenti, hogy rengeteg fölösleges ember fog, ugye a fölösleges ember, ismerjük az orosz irodalomnak ezt a kedvenc hősét, akkor még az egy extra kis figura volt, akit megnéztünk és megnézünk egy Platonov darabban, és elcsodálkozunk azon, hogy így is lehet élni, hogy semmi dolgunk nincs a világban, de most millióknak, már most is millióknak ez a sors jut, és még inkább ez a sors fog jutni, mert egyszerűen nem lesz rájuk szükség a szónak a munkamegosztás értelmében. Ki kell újra találni az emberi létnek ilyen értelemben véve a dolgát, és feltehetően az egyik, ez a garantált minimális jövedelem, ezt én nagyon megfontolandó dolognak tartom, mert egyébként, hogyha ezeket a fölösleges embereket a proletár sorsnak a sivatagába száműzzük a technológiai fejlődés következtében, abból csak tragédiák következhetnek. Van még egy nagyon fontos dolog, ugye a technológiának a benyomulása a világunkba, és a virtuális realitásnak a monopóliuma tulajdonképpen az előző két, a korábbi két realitáshoz képest, ez a géntechnológia. A géntechnológia azzal a lehetőséggel azzal a lehetőséggel kecsegtet, és azt hiszem ez a lehetőség sok szempontból már megvalósulóban van, hogy azok a bajok, azok a betegségek, amelyek részint csoportszinten, de inkább individuális szinten sújtanak bennünket, életünket megrövidítik, életminőségünket rontják, ezek voltak éppen genetikai beavatkozások révén megoldhatók. És az a fajta evolúciós probléma, amire utaltam az előadás elején, Szatmári Őrs gondolatára utalva, hogy a kommunikáció, a gének által való kommunikáció, amely a faj átörökítését teszi lehetővé, ebbe beleavatkozván a faj tökéletesítését, vagy legalábbis az egyén tökéletesítését teszi lehetővé, és ez nem eugenika, mert itt nem valami fajta erőltetett szelekciójáról van szó a géneknek, hanem arról van szó, hogy a technológia a lehetőségekkel számolva a megbetegítő, diszfunkcionális genetikai determinációkat felszámolják, megszüntetik, és ezzel bizonyos értelemben véve létrejöhet az a másik kategória, akiről beszélünk, azt hiszem TED-ként nevezte Bögel György, ez a TED, de ez a TED, ez genetikailag is egy emberfeletti ember lesz. Tehát az a fantasztikus a TED-ben, hogy bizonyos értelemben véve élvezni fogja azokat a technológiai megoldásokat, amelyekről beszélünk, de nem csak kint a világban, hanem bent az emberi testben is. Tehát ilyen értelemben véve ő tényleg egy tökéletesebb test lesz, és ez a tökéletesebb test hozza létre benne a tökéletesebb lelket, és ilyen szempontból egy teljesen sajátos szembenállás várható a fölöslegesnek nevezett emberek és a emberfeletti emberek között. Nietzsche igazán boldog volna, hogyha ezt megérhette volna. A tudást, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, erről több alkalommal beszéltünk már az elmúlt 10 év alatt, hogy a tudást milyen mélyrehatóan megváltoztatja a harmadik realitást, a virtuális realitásnak ez az előtérbe kerülése a másik kettőhöz képest, mert egyszerűen értelmetlenné válik az a fajta tudás megszerzés, amelyre az eddigiek során tulajdonképpen képesítve voltunk, és az eddigiek során kondicionálva voltunk. Tudáspályák vannak, a tudáspályák keletkeznek tudásterek helyett, és ilyen értelemben véve az a mindig, minden évben voltak éppen visszatérő mondatunk arról, hogy élethossziglani tanulásról van szó, ez itt aktuálisabb lesz, mint valaha. Annál is inkább, mert ahhoz, hogy elviselhessék az emberek a fölöslegességnek a terhét, az szükséges, hogy tanuljanak. Akkor is, hogy a fölösleges dolgokat tanulnak. Teljesen mindegy. Ha hieroglifákat tanulnak, vagy új ABC-ket hoznak létre, az is több, mint hogyha csak tengenek-lengenek a saját testüknek a váladékaiban. Tehát ilyen értelemben véve azt lehet mondani, hogy az alapjövedelem az egyik, a szociológiai iránya ennek a problémának a megoldásának. A másik a homo ludens, tehát a játékos ember. A játékosságot most ilyen értelemben véve kitágítva az élményszerzésben. Az embernek ugyanis korábban is megvolt az a képessége, hogy korlátlan képes volt örömet érezni. Persze korlátlan képes volt szomorúságot is érezni, és ráadásul egymásnak okoztuk az örömet is, meg a szomorúságot. És az új helyzetben azzal kell szembenézni, hogy valószínűleg a fő örömforrásunk és a fő szomorúságforrásunk az nem egymás lesz, hanem a gépek lesznek. Ez az összekapcsoltságból adódó fantasztikus technológiai világ, de ezt meg kell tanulni, ezzel együtt élni. Mert ha nem tudunk megtanulni együtt élni, akkor bizonyos értelemben véve saját fajunknak a kihalásán ügyködünk. Nyilvánvaló, ezzel is szembe kell nézni, hogy ebben a világban azok a antropológiai konstansak, amelyek a csoportokat szemben állították egymással, és harcra kényszerítették őket, hiszen nem csak kooperáció volt, hanem harc és küzdelem is volt a történelmünkben, ez folytatódni fog ebben az új robotvilágban is. Tehát a harc az ilyen értelemben véve gépiesedni fog, és technológiai, átmegy a technológiai térbe is, mint ahogy látjuk nap, mint nap. Felmerül nagyon komolyan, hogy az elnökválasztás, amiről beszéltünk, esetleg egy hekkelésnek a következményeképpen alakult úgy, ahogy alakul. Ma már a hadseregek nem úgy állnak össze, nemrég voltam az Egri várban a gyerekeimmel, és mutattam őket, mutattam nekik a páncélos huszárokat, vagy a páncélos embereket, meg a janicsárokat, meg a többit. Ma már drónokkal és mesterséges intelligenciával működő, összekapcsolt robotokkal zajlik a harc is, tehát a béke és a harc ilyen értelemben véve egyaránt átlép ebbe az új technológiai térbe. A biztonsági problémát nem tudjuk, erről szerintem egy külön konferenciát kell majd szerveznünk, hogy ebben az új térben, amelyben ugye együtt lesz technológia, együtt lesz kultúra, együtt lesz biológia, milyen hihetetlen sérülékenységek, milyen hihetetlen olyan veszélyek vannak, amelyeknek a természetét még nem is tudjuk igazán átfelmérni, mert hiszen még nem volt rá példa, de lesz példa valószínűleg. Az intelligens vírusprogramok azok ma már sajnos itt vannak, velünk vannak, ellenünk vannak, és szabadon engedve működnek és destruálnak, kicsit úgy, mint a meséknek a szörnyetegeit, akiket vagy a Goethének a bűvészínosa, aki ugye kiengedte a szellemet a palacból, nagyon nehéz ezeket visszaparancsolni a palacba, miután egyszer már kiszabadultak. A biztonsági kockázatok nem csak a nemzetbiztonsági kockázatok, hanem minden egyes embernek a biztonsági kockázatairól szóba beszélgetnünk kell. Azért gondoltam, hogy érdemes volna egyszer majd egy külön konferenciát szervezni, mert erre tanítani kell mindenkit már most, annak érdekében, hogy ne fizessen rá, mert sebezhetővé válunk, ez volt a gondolatunknak a lényege, sebezhetővé válunk, mint egyének, sebezhetővé válunk, mint állampolgárok, annak a társadalomnak a polgárai, ahova tartozunk politikailag, és sebezhetővé válunk kulturálisan, tehát sebezhetővé válunk csoportjainkban is, ilyen értelembe véve. Tehát ez egy olyan kihívás a védekezésnek a megszervezése és megtervezése, és a védekezésnek egy olyan platformjának a megteremtése, amely szinkronban van a támadásnak a jellegével, hogyha ennek nem vagyunk, mondom, ha ennek nem felelünk meg, akkor végünk van. A vége ugye ennek a folyamatnak, tehát hogyha evolúciósan gondolkozunk, ezt kölcsönöztem egy amerikai könyvnek a címéből, ez a Robot Sapiens, a Homo Sapiensnek egyfajta reciklálásaként. Ez egy hibrid faj, amely ötvözi az ember és a gépi intelligenciát, és voltaképpen ha úgy tetszik, ördögi vonatkozása, ez a, hogy beépül a véletlenszerűség. Ugye eddig a Turing program alapján is tudjuk, hogy az embert és a gépet úgy tudjuk megkülönböztetni, hogy a gépnek nincs meg az a képessége, hogy tud improvizálni, hogy van belátása, hogy meglepetéseket tud okozni. A gép az ilyen értelemben véve egy lezárt program volt, ugyanúgy, mint az állat. Az sem tud meglepetéseket okozni, annak is lezárt a programja. De ennek az új helyzetnek a középpontjában az olyan összekapcsolt, mesterséges intelligenciával felruházott humanoid robotok állnak, akik nem egyszerűen munkát végeznek, nem egyszerűen kiveszik tőlünk a különfajta túléléshez szükséges képességek gyakorlásához szükséges tevékenységeket, hanem bizonyos értelemben egy új ökoszisztémát, egy új környezetet teremtenek, amely környezethez nekünk viszonyulnunk kell. Tehát létrehozunk egy új világot, most vagyunk még a küszöbén ennek a dolognak, tehát még éppen vissza lehetne fordulni, és előbb-utóbb nem fogjuk tudni kontrollálni, mint erre már utaltam, ennek az új világot, legalábbis bennem van egy ilyen agály. Azért nem, mert éppen olyan veszélyesek lesznek, éppen olyan, ha úgy teszik, szabad akarattal fognak rendelkezni, mint mi. És ilyen szempontból létrehozunk ebben a ropoi féle valóságban egy tényleges valóságot hozunk létre, amely bizonyos szempontból nem a szövetségesünk, hanem esetleg az ellenfelünk lesz. Ez már persze egy abszolút tudományos, fantasztikus irodalom téma, De nem lehet kizárni. Nemrég olvastam, mikor készültem föl erre az előadásra, egy Robin Hanson által írt könyvet, aki az M-Society-ről beszél. Az M-Society egy olyan típusú világ, hogy az agyunknak az összes lényegi funkciója kihelyezhetővé válik, és behelyezhetővé válik egy mesterségesen létrehozott robotba, és ilyen értelemben véve duplikált léttel fogunk rendelkezni, úgy, hogy a mi testünk elpusztul, de az agyunk, és mindaz, ami számunkra élmény volt, gondolat volt, érzés volt, az megmarad. És ilyen szempontból kihelyeződik az ember egy technostruktúrába, ember nélkül jön létre egy világ, amely csak nyomokban fogja nyomokban fog emlékeztetni arra, ami van. És amikor jellemezni akarnám ezt az új világot, megírtam egyébként egy cikkbe mindazt, amit elmondtam. A cikket azzal fejezem be, azzal a fantasztikus, mindenki számára gondolom emlékezetes interjúval, amit Kormos István készített egy időben egyszer Nagy Lászlóval, akkor még volt ugye Magyar Televízió, talán egyesek emlékeznek erre, akkor még műsorok is voltak benne, és akkor a Kormos István megkérdezte a Nagy Lászlót, hogy mit üzensz? Mit üzensz a 500 év múlva azoknak, akik esetleg téged látnak? És akkor azt mondja, hogy hát azt üzenem nekik, de csak akkor, hogyha lesz emberi arcuk, hogy csókolom őket. Hát most szerintem föl kell tegyük magunknak ezt a kérdést, hogy Nagy László üzenete az célba fog-e érni. Köszönöm a figyelmet.
Állapotát esetleg egy gép jobban meg tudja ítélni egy szociológusnál, mert sokkal több adatot tud magába szívni, jobb algoritmusai vannak. Tehát van jövője a szociológusi munkán?
Nincsen, olyan értemben nincsen. Tehát a szociológusok is bizony szempontból úgy fognak járni, mint a mexikói vendégmunkások a te szlájdodon, de az algoritmus soha nem fognak írni gépek. Tehát ilyen értemben véve, amit elvesztünk a réven, azt visszanyerjük a vámon. Ez egy nagyon nagy kihívás, hogy a szociológusokat meg tudjuk tanítani, mondjuk például a Big Data által lehetővé tett elemzési lehetőségekre, és kiszabadítsuk őket a szociotörténetek a jármából. De ez egy komoly harc, mert jelenleg sokkal, de sokkal több ember foglalkozik Max Weberrel, mint Big Data-val.
Értem. Köszönjük.